Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében Kulka János döntésének okait is bemutatjuk, hogy miért nem tér vissza a Katona József Színházba. És egy különleges leletanyag a Szarmata családi sír feltárásának történetét is megismerhetik. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Visszavonul Kulka János Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, aki nem kíván szerződést hosszabbítani társulatával a Katona József Színházzal. Részletek Déri Ágotától.
Bár Kulka János a 2016-os súlyos sztrókja után mindent megtett a teljes felépülésért, még mindig nem tudott tőle megszokott minőségben beszélni és mozogni a színpadon, írta meg a Bors. A lap egy közeli ismerőst is idéz, aki szerint a színész világéletében maximalista volt. Erről maga Kulka János is beszélt 2013-ban a Zugló Televízióban vetített Arckép című portréműsorban.
Van bennem, tényleg velem születettem, vagy örököltem valami kötelességtudat, vagy megfelelési kényszer, mindegy, mindenki hívott, hívjuk inkább kötelességtudat. Tehát ez a fajta gondolkodás, vagy ez a meggyőződés, hogy azokat a feladatokat, amiket rám mérnek, vagy amikkel megbíznak, azt a lehetőleg tőlem telhetőleg magasabb színvonalon teljesítsem.
Az újságban idézett művész ismerős szerint betegsége éppen a tökéletes alakításban akadályozza Kulka Jánost. A művészt az Arckép című portréműsorból hallják.
Csehov. Mint oly sok minden, ezt is olyan pontosan és olyan tökéletesen fogalmazza meg, hogy tűrni, megtanulni a legnehezebb az életben.
A színész visszavonulását a Katona József Színház is megerősítette közleményében, amelyben az áll, hogy a művész munkaviszonya ez év márciusában megszűnt. Kulka János már gyermekként is színészkedett, tanulmányai után Pécset kezdett el játszani, majd a kaposvári Csíki Gergely Színházba szerződött. Ezután 1993-tól a budapesti Radnóti Miklós Színház tagja lett. 2003-tól a Nemzeti Színházban dolgozott, és 10 év múlva került a Katona József Színházba. Több mint 60 darabban játszott, a többi között Hamlet, Lír király vagy harmadik Richard szerepében. 1989-ben Jászai Mari díjat és 2016-ban Kossuth díjat kapott.
William Wharton kultikus regénye nyomán készült a Madárka című színházi előadás. A történet két főhőse, két gyermekkori jó barát. De még Alfonso hagyományos életutat jár be, addig Madárka, akit csak a madarak és a repülés érdekelnek, elmegyógyintézetbe tengeti életét. A B32 galériában és egy raktárépületben játszódó bemutatóról Fehér Anna Magda kérdezte Gyulai Eszter rendezőt.
Az, hogy ez mennyire rögeszmés, vagy mennyire szélsőséges az a magatartás, amit a Madárka nevű fiúval, ami rá jellemző, hát ez nézőpont kérdése. Egy nagyon-nagyon elhivatott és egy nagyon mélyérzésű, érzékeny fiúról van szó, és a barátját, Alfonzót, ez az egyik, amit szerintem eléggé lenyűgözi, vagy megfogja, hogy az ő életében ilyenfajta fanatizmus, vagy ennyire erős érdeklődés, talán a lányokon kívül, meg esetleg a sporton kívül, de az sem ilyen mélységben nem található meg is. Emiatt egyfajta csodálat is jellemzi inkább az Alfonso részéről ezt a kapcsolatot, míg a Madárka meg arra csodálkozik rá a barátjában, hogy egy nagyon-nagyon jó humorú, életre való és egy tehát más szinten működő, de egy nagyon-nagyon tisztességes ember. Nekem ez is volt a kulcs ennél a regénynél, hogy hogyan fogadjuk el a másikat. Tehát a szabadság kérdése, ami mondjuk a regényen belül elsősorban társadalmi szinten jelenik meg, mondjuk háború és magánélet szintjén, úgy itt konkrétan egy barátságon belül jelenik meg, legalábbis reményeink szerint a mi előadásunkban az, hogyan tudunk felszabadítóan hatni egy másik emberre.
Varga Ádám alakítja Alfonzót, a fiatalembert, aki végül is megjárja a II. Világháború frontjait is, és Tóth János Gergely pedig Madárkát, a madármániás főhőst játsza. De van egy harmadik szereplő is az előadásban, Simkó Katalin, ő milyen szerepet formál meg?
Mindenfajta női energiát ő testesít meg. Én úgy szoktam nevezni, ha valahogy definiálnunk kell, hogy a szabadságnak az allegóriája is lehetne. Több alak jelenik meg valóban a darabban, és a két fiúhoz különböző módon kapcsolódik. Madárkához, pont ebben az álomvilágban ő személyesíti meg magát a madarat, míg Alfonzóhoz pedig húsfér nőként, mint a kórházi nővér, illetve mint az iskolabálon egy lány a múltban jelenik meg.
Azt írják, hogy egy pop-up színházi előadásról lesz szó, egy speciális térben játszanak majd. A B32 galéria színházi tereiben maradnak, vagy ez egy helyspecifikus kimozduló előadást lesz, tehát mire lehet majd számítani?
a nézők a B32 galériába érkeznek meg, és innen az előadás elején megyünk át egy közeli raktár épületbe. Nagyon izgalmas, több játszóhelyű nagy tér ez, ahol a nézők is vándorolnak az egyes jelenetek között. Tehát a néző az nem egy konkrét helyzetbe van kényszerítve, hanem ő maga döntheti el, hogy a ketrec külső vagy belső részén foglal-e helyet, a szobában is, ahol a családi jelenetek játszódnak, különböző perspektívából lehet nézni az eseményeket, tehát ebből a szempontból a nézőt egy másfajta helyzetbe hozza ez az új tér.
Gyulai Eszter rendezőt hallották. Zsótér Sándor és Patkós Márton főszereplésével mutatták be a Mozsár műhelyben E.T. a Hoffmann Homokember című történetét. A különleges vizuális világú előadásról Fehér Anna Magda kérdezte Orosz Ákos rendezőt.
E.T. a Hoffmann a Homokember című művéből készítettünk egy átiratot Bíjarszki Maxim média művésztel, és leginkább az érdekelt bennünket ebből az egészből, hogy vajon létezik-e olyan, hogy objektív valóság. Tehát a valóságnak a témakörét próbáljuk körüljárni, hogy kinek ez mit jelent, és hogy egyáltalán van-e. Ugyanis a hoffmanni történetet mi igencsak átírtuk, és egy belső utazássá alakítottuk, amikor is a főszereplőnk Nathanael, akit Patkós Márton játszik, aki junior prima díjas színész, és az Örkény Színház társulatát erősíti, ő fogja alakítani a főszereplőnket, és az ő belső utazása körül forog, hogy hogyan csúszik össze a fejében apja gyilkosa és egy gyerekkori meséből vett rém figura karaktere. Ez az egész életére rányomja a bélyegét, hogyan pörög bele egy rémálomba, vagy ha úgy tetszik, egy virtuális, vagy egy alternatív valóságba. Beleírtunk a történetbe egy nagy találkozás jelenetet, amikor is Nathanael találkozik ezzel a bizonyos Coppelius-szal, akiről ő maga sem tudja eldönteni, hogy kicsoda, a sátán, vagy maga az ördög, aki elcsábítja Nathanaelt, vagy talán egy lelki vezető, vagy egy tanító, vagy Nathanael idősebb koriénje, tehát saját maga, vagy a belső kivetült félelmei.
Már említette, hogy a főhőst Patkós Márton alakítja, de Coppelius-t pedig Zsótér Sándor, hiszen ő is szerepel az előadásban.
Hatalmas öröm számomra az, hogy Zsótér Sándorral együtt dolgozhatom, aki Coppelius figurája fogja játszani, valami felsőbb hatalomhoz tartozó valaki a főhős életében. Azt hiszem, hogy erre rendkívül alkalmas Zsótér Sándor személye, hogy ezt a szerepet megformálja, hiszen nagyon sok színű színházi alkotó, és rendkívül önazonos embernek találom, és olyan embernek, akitől lehet tanulni. Nem mellesleg nekem egyetemi éveim alatt ő volt az egyik osztályfőnököm, tehát ha úgy vesztük, engem ő vezetett be egy virtuális világba, a színház világába, úgyhogy ilyetén módon még valami személyes kapcsolódás is felelhető a történet vonala és az én személyes életutam között.
A Mozsár műhely kis színpadán hogyan fogják ezt a különleges virtuális utazást megteremteni? Tehát milyen fény, hang és vizuális effektek egészítik ki ezt az előadást?
Bíjarszki Maximmal terveztünk egy olyan díszletet, amely tüllökből, függönyökből áll. Ennek az anyagnak az a tulajdonsága, hogy miközben látszani engedi a színészt, hogyha megvetítjük projektorral, akkor a projekciót is felveszi. Tehát egyszerre lehet rávetíteni, és egyszerre látom a mögötte lévő alakokat. A több síkon elterülő függönyök összességéből és a projektorok által kivetített képekből pedig egy 3D-s virtuális világot tudunk teremteni, és ez adja a környezetet a darab szelepnőjéhez.
Orosz Ákos színészrendezőt hallották. Különleges leletegyüttesre, egy nagyon ritka családi temetkezésre bukkantak a régészek Derecske és Konyár között. Két felnőtt és két gyermek feküdt a szarmata sírban, lábuknál egy római ezüst pénzekkel teli zacskót találtak. Fehér Anna Magda kérdezte Dani Jánost, a Debreceni Déri Múzeum régészeti igazgató helyettesét.
A szarmaták Kelet-Európából, Kárpát-medence keleti felébe bevándorolt népcsoport, több törzsük volt, itt ugye elsődlegesen a jazigok települtek le. A Krisztus születését követő első században jelennek meg, és hát egészen a hunkorig, illetve az utánig dokumentálható a jelenlétük, tehát a 5. században még itt szarmaták voltak az Alföldön. A Barbarikum, tehát a Limesztől a Dunavonalától keletre lévő terület, és ők hát ugye természetesen kapcsolatban voltak a Pannoniában élő rómaiakkal. Nem véletlen, hogy a római tárgyak, gyártmányú ékszerek és római pénzek jelennek meg a szarmaták településein és időnként a temetkezéseiben is.
Most egy szarmata sírt tártak fel Derecske és Konyár között gázvezeték építés közben. A különlegessége a dolognak az, hogy egy családi sírról van szó. Bármit lehet-e tudni arról, hogy hogyan kerültek ők így együtt a sírba? Talán gyilkosság áldozatai lehettek, vagy baleset, hiszen úgy tudom, különböző korú gyerekekről is van szó.
A gyerekek egyike az másfél két éves lehetett, a másik serdülőkorú, tehát 10-14 év közötti. Egy felnőtt nő és egy felnőtt férfi volt még a sírban, ezért feltételezzük talán joggal, hogy egy családról van szó, hogy pontosan hogyan és milyen módon kerültek ők egyszerre eltemetésre, ezt még nem tudjuk, ez az antropológiai vizsgálatból kiderülhet, de nem biztos, hogy ki fog derülni. Ha erőszakos halált haltak, akkor ott előfordulhat, hogy a csontozaton lesz ennek nyoma. Ha nem, mondjuk egy járvány, egy fertőző betegség eredményeként, a régészeti genetikai kutatások felett volt, amiatt előfordulhat, hogy genetikai vizsgálat során fény derülhet arra, hogy esetleg milyen kórokozó okozhatta a családnak a pusztulását, de hát ezt majd meglátjuk.
Valószínűleg egy jómódú családról lehetett szó, mert úgy tudom, hogy római ezüst dénárokat, korpereceket, ezüst fibulákat is találtak a sírban.
Az ilyenkor szokványos sírmellékletek, azok ugye a felnőtteknél ugye ruhakapcsoló tű, tehát fibula, ezüst ajkarikát találtunk egyébként a szélfinál, és hát az egyik gyerek kezén is volt két pánkorperec, és hát volt egy ezüst dénár, amit ugye szólóba behelyeztek a valamelyik temetkezés mellé, ami megint csak egy szokásos rítus elemnek tekinthető a szarmatáknál. Tehát, hogy az egyéni síroknál előfordul, hogy egy-egy kapott római pénzt mellékelnek a sírba túlvilági útavalóként. Itt, ami a dolognak a kuriózumát adja, hogy emellett a egy szem pénz mellett a sír egyik sarkában egy egész elszényre való római ezüst dénát találtunk. Az majd ki fog derülni, hogy pontosan ezeket a pénzeket mikor verték. A fibula, ami előkerült, az alapján a kollégák azt mondják, hogy vélhetően ez a úgynevezett aláhajtott lábú fibulának ez a típusa 4. századi lehet. Tehát most egyelőre ennyit tudunk, hogy valamikor a 4. században temethették el őket. A lehetegyüttesbe előkerült fénytárgyak restaurálását követően most frissen a múzeumok éjszakáján tervezzük az első bemutatását.
Dani Jánost, a Debreceni Déri Múzeum régészeti igazgató helyettesét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglaló. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
Kulturális híreket hallottak.